tanításoknak, az igényeltetésnek van különböző formái. Az egyik az a tanítás, aztán a mondjuk másik az, a, nem most nekezdem az összes formát. De a tanítás általában nem az az izgalmas, inkább ez a fejtágítás. Ugye az iskolához kötjük azt, hogy tanítás, akkor az, mi van, én az iskolában, jó, megint mondanak egy csomó dolgot, megint be kell biflázni, aztán majd utána számot kell adni róla, majd ti február 4-e számot adtok róla, ezt vizsga. És hogy nem mindig annyira élménynek hangzik mindez. Remélem, hogy azért mégis hasznos és bővölködő tud lenni számotokra. Ugye, és ugye múlt ide szó volt a presbiterekről, és e héten pedig a diakónusokkal fogjuk folytatni. És a diakónus az nem annyira, nem tudom, hogy jól szó, nem annyira menő mondjuk, mint a presbiter. Az mégis olyan, mennyire jobban hangzik olyan menőben minden. És azt hiszem, hogy sok félreértés van a tisztséggel kapcsolatban. Hallani ott, hogy valaki, hogy az ugyanak hozzá, hogy ha valaki ügyesen részt vesz a gyülekezetben a vezetésben, akkor feladjuk diakónussá, azt, hogyha abban is ügyes, akkor utána a presbiter is, mint egy ilyen fajta szint lenne. Pedig Bibliában nem ezt látjuk, hogy így működne, hogy ha beválik, akkor majd tovább lép. Sőt, vannak ugye olyan egyházi formák a tengeren túlon például, ahol a diakónusok döntenek mindenben, és ők azok, akik abban is döntenek mondjuk, hogy alkalmazunk-e egy lelkipásztort, mondjuk igehirdetőként, vagy alkalmazunk-e lelkigondozóként egy lelkipásztort, vagy hasonlók, vagy pedig mindent ők maguk végeznek. Szóval vannak nagyon sokfajta nézet arról, hogy a diakónus mit tesz, hogyan van gyülekezetben, nézzük azt, hogy mit látunk meg a Bibliában, hogy teljesebb képet kapjunk erről. És talán a legismertebb szakasz, ami valószínűleg mindenkinek első részében jött a kapcsolatban, az Apcsel 6-ban van, Apcsel 6 első 6 versében. És mielőtt felolvassuk azt, hogy mi van itt, ugye azt kis előzetes információk, hogy talán emlékeztek rá, hogy az apostolok cselekedetei második fejezetében látjuk azt, hogy Péter apostol kiáll, beszél, mond egy nagyszerű, tart egy nagyszerű evangelizációt, és 3000 férfi, meg még más egyéb személyek is megtérnek hirtelen, hatalmas döntés. Aztán a negyedik fejezetben még egyszer van egy ilyen, újból van még 2000 ember, úgyhogy minimum 5000 ember, de inkább több, hirtelen elkezdi keresni Istent. Most készítettek, hogyha hirtelen megjelent egy gyülekezetben 5000 ember. Mit csinálnánk? Ez kb. Az, hogy vasárnap elkezdjük az istentiszteletet reggel hajnali 2-kor, és akkor talán majd befejezzük estére, hogyha ide akarjuk mindenki behozni, de inkább egyszerűbb egy külső helyszínt találni. De ha utána egy külső helyszín, mi minden kéne hozzá? Nem tudom, hogy Szombathelyen hol van 5000 fő befogadására képes helyszín, talán csak a haladásnak az Eto, mert a stadionban, mi az a neve? Az a sportcsarnok mindegy. Tehát, hogy körülbelül ott tudnánk együtt lenni, de akkor mi minden kellene hozzá? Mennyi kellene dolgozni minden héten, amik a hangosításnak az előkészítésével, hogy mindent lehessen hallani? Vagy éppen a vendéglátással, vagy az emberek előtetésével, és így tovább. Aki volt a baptista 500-on, látta azt, hogy mekkora szervezés kellett hozzá, körülbelül egy évig szervezték előre mindazt. Szóval nem egy egyszerű dolog, és persze itt sem az volt, hogy 5000 ember egyszerre elült le a zsinagógába vagy valahol. De azért azt látjuk, hogy hirtelen az apostolok nyakába, akik eddig csak azt csinálták, hogy mentek különböző helyekről, más helyekre Jézussal, és volt néha pár száz másodban, akármint 4-5000 ember is tömegként, hogy megjelentek, de most meg, hogy hirtelen mindenki akar tudni Istenről. Hogy mennyivel felborul az ő szolgálatuk ahhoz képest, hogy eddig még bujkáltak, azt utána nem sokkal elkezdték beszélni Isten igéjéről, aztán meg mindent is csinálniuk kell hirtelen. És itt utána jutunk az Apcsel 6-hoz, ami így hangzik az első 6 versben. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül, atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik tele vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikanort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elállították őket, és utána imádkoztak, ráütették kezüket. Csak egy érdekes visszavallás benneteket, hogy ezek után azt látjuk egyből Istvánnal, mi történt, hogy milyen fajta módon volt ott az Úr előtt, és mennyire, milyen bizonságot tett, és aztán hogyan lett halt ő mártír halált, vagy éppen Fülöpről olvasunk kicsit később arról, hogy Isten hogyan használta őt abban, hogy az etióp Istvánnak felé szolgáljon, és aztán magyarázza az igét, és hogy azt mondanánk, hogy hát ez mind olyan szolgálat, ami inkább presbiterének mondanánk, mint, mint diakónusi, akkor most hogy is van ezek, mik voltak. Majd fogunk erre is nézni dolgokat. Egyébként nagyon örülök, hogy nem Prokhorosz, majd Nikanor lett az, akiket bibliai emléket. Nagyon nehezebb lenne megjegyezni a nevüket, hogyha azt mondanánk, hogy ők azok, de az is más vonal. De hogy lássuk, hogy mire is van akkor szó a diakónusoknál. Hogy mit történt velük, mi az, amit fontos tudnunk róluk. Egyrészt milyen jellegű a tisztség, miről van szó ebben? A diakonosz, a görög szó, amiben számára a diakónus, az egy olyan, az úgy szólt a furitán, hogy szolga. Egy szolga, arról van szó. De ha felbontjuk a szót az eredeti jelentésre, a diá, meg a kona ken szóból, nem a Barbie ken, hanem másik ken szóból származik, akkor az azt jelenti ez a szótő, hogy az a személy, aki mozgásba hozza magát. Az a személy, aki mozgásba hozza magát. És ez egész, hogy azáltal a személy által történő cselekvés, vagy cselekedet, aki mozgásba hozza magát, ez lenne a teljes fordítás, hogyha szó szerinti fordítást adnak az egésznek, és nekem nagyon tetszik ez a gyülekezeti helyzetben, hogy az a személy, aki mozgásba hozza önmagát. Mert egy diakonus értelem az a személy, akinek nem kell szólni, hogy figyelj, csináld ezt, figyelj, tele van a szemed, és mi kéne üríteni, hanem hogy észreveszi, és magát mozgásba hozza. Ugye van ilyen, hogy azt mondják, hogy megy a civil járőr a városban, lát valami bűncselekményt, és akkor szolgálatba helyezi önmagát. És neked. Tehát körülbelül ilyesmi, olyan személy, aki szolgálatba helyezi önmagát, aki észreveszi a dolgot, és csinálni akarja. Hogy nem szólni kell neki, nem lép, cselekszik, önmagát mozgatja. Önmaga elindul és észreveszi, amit tenni kell. És egyébként nagyon sok ilyen személy van, hogy a kezdetben is lehet ezt látni. De nem csak ennyi, mert nem arról van szó, itt ebben a részben látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy a diakonus az a fogmegember. Észreveszi, hogy mit kell csinálni, és aztán megcsinálja. Az is fontos említeni akár Istent vagy Fülöpöt, mert látjuk az ő személyek fontosságát. Olyan személyek, akik amellett, hogy mozgásba hozzák önmagukat, komolyan felállnak a hit kapcsán is. Komolyan odaállnak, és beszélnek Istenről, bizonyosságot tesznek Istenről. Milyen komoly bizonyosságot tételtett István, nem? Mennyire bátornak kellett lenni ahhoz, hogy azt mondja, hogy kiáll az előjárók előtt, a nagy főemberek előtt, és neki áll beszélni Krisztusról, és bizonyosságot tesz róla. Tudva azt, hogy ennek azért valószínűleg elég sok kisebb-nagyobb méretű kődarabnak lesz a jutalma, és hát azt nem biztos, hogy a kezébe adják. Tehát, hogy tudta azt, hogy ő rá ezzel halál fog várni majd. Azt mondta, hogy nem érdekel, fogok erről beszélni. És nem bírt hallgatni ilyen szempontból. Nem akart hallgatni. Vagy Fülöp mennyire érdekes, ha már ugye ezt a két megérzhető nevű embert mondjuk, hogy Fülöp is olyan személy volt, aki kereste Istent, aki Istennel be volt töltekezve, és Isten elkezdett, csak elragadta. Mit csinálnál, ha hirtelen Istenre le kell elragadni téged, és hirtelen valahova elkerülnél? Mert azt mondom, hogy hú, de durva éjszakán volt, nem tudom, mi történt velem. De hogy nem ezt mondja, nem erről beszél Fülöp, hanem az, hogy oké, akkor mi lesz most? És amint hallja azt, hogy megy el egy kocsi ott a közelébe, egy hintó, vagy szekér, vagy mindenmilyen fajta jármű, és hallja azt, hogy ez ismerős, amit hallok, Ézsaiás könyvéből olvastak fel, akkor na, ez fontos valamiért. Isten lelke szól neki, hogy menj oda, szállj be a hintóba. És képzeld, mennyire abszurd, nem? Hogy te azt, hogy a semmi közepén megjelenik egy hintó, hallasz abban valamit, és te futsz, hogy bekapogsz, hogy beszállhatok? És képzeld magad, amikor az etiók Istennek a helyébe, hogy éppen utazik haza, elment, ugye felment Jeruzsálembe imádni Istent, jön vissza, olvassa az igét, és valaki bekopog, hogy beugorhatok? Ez a stokpolni. A semmi közepén. Tehát nem azt kérdezi, hogy mit keresed itt? Azt, hogy gyere. És neki állna beszélgetni, és aztán beszélgetnek, utána, hogy érted is, amit olvasol? Hát, hogy érteném már. Aztán elmagyarázza neki, aztán bemeríti. És hogy elképzelem azt a szituációt, mennyire abszurd az egész helyzet, hogy ott van egy ember, aki csak úgy megy hazafele, és aztán egy vadidegen elkezdi elmagyarázni Isten igéjét, azt az a vadidegen bemeríti őt. És Fülöpnek már mennyire kellett az engedelmessége. Amikor azt mondjuk, hogy az egyik diakónus, akkor nem csak arról van szó, hogy valaki személy, aki fog meg ember, hanem olyan személy, aki keresi Isten vezetését, kész abba beleállni, és abban részt is vesz, amire hívja Isten, abba szolgál is. És Fülöpnél ezt tapasztaltuk, vagy láthattuk is. Szóval azt látjuk, hogy a tetrekészség mellett a hitükben is szilárdak voltak, és arra azt készek voltak átadni. Az 1 Timóteus 3.13-ben ezt olvasok, így fogalmazott a diakonusokhoz szóló leírás végén, ott először a jellemükről beszél, és utolsó versként ezt mondja, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak,
és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Az első rész az, hogy jól, hogy széttisztsék maguknak. Az nem, hogy hú, hát nagy király leszek, hanem az, hogy figyelj, ez egy jó dolog. Aki ebben szolgál, az olyan széttisztség, az olyan megbecsülendő. Az olyan, amire azt mondjuk, hogy igen, ez ilyen nem kis dolog, hogy erre kész valaki. Vannak itt többen is igyekezetben, akik idősek között szolgálnak. Jó páran mondták azt, hogy akikkel beszélgettem különböző élethelyzetekbe, pár anya otthonban voltak, akiket próbáltunk vinni ott a közelbe levő idősek otthonába, hogy dolgozzanak ott, mondták azt, hogy nagyon sok mindent kész fogja csinálni, de ezt a munkát nem. És nem azért annyira megalázó, hanem mert nem tud egyszerűen mit kezdeni a szituációval. Mert ahhoz nagyon komoly alázat kell. És ők mondták azt, hogy azért az nem kis dolog, az szép munka, amit csinálnak. Mert ilyet nem lehet bárkinek végezni. Ezt nem tudja bárki csinálni. És le a kalappal, úgy fogalmaztak mindig róluk. Hogy nem megvetéssel, hanem le a kalappal. Mindez olyan szempontból, olyan aspektusból fontos, hogy mondták azt, hogy hát, amit maguk csinálnak, azt nem csinálnám, hogy velem foglalkozzanak. És akkor azt mondták, hogy milyen szép tisztség, de azt mondták, hogy milyen szép dolog, amit csinálnak. És azt is látjuk az igéből, hogy a diakónusi, az én értelme szolgai szívvel rendelkezők, azok nekünk is ilyenek kell lennünk. Hogy nem olyan dolog ez, hogy akkor valakinek van erre ajándéka, valaki olyan diakónusi szívem, akkor azt majd ő csinál dolgot, hanem mind rendelkezünk ezzel. A Máté 20-26-ban arról olvasom, hogy ha valaki első akar lenni, vagy másodásban nagy akar lenni közöttetek, az legyen a legutolsó. Az legyen ilyenfajta hozzáállással. És ott a diakónus szót használja. Ha te szeretnél Isten országában első lenni, ha Isten országában szeretnél nagy lenni, ha az ő gyülekezetében, az ő közösségében szeretnél mondjuk így valaki lenni, vagy olyan személy, akit Isten jól használ, akkor legyél diakónus. Akkor legyél utolsó. Akkor legyél olyan, aki nem magára figyel, hanem a másokat, másoknak a szükségét észreveszi, mások oda tud figyelni. Hogy legyen azt, hogy a szolgálja a többieknek. Ugyanerről olvasunk a Márk 10:43-ban és a Máté 23:11-ben és a Márk 9:35-ben, és nem olvasunk most mindiket végig, van 29 ilyen vers, ami erről szól. Nyugodtan keresetek majd ki házi feladat, februárban egyébként vizsgázunk bele. De a Róma 15:8-ban arról olvasunk, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért. Krisztus a zsidóság szolgálójává lett Isten igazságáért. Hát csak kimondom. Hogy ő is egy diakónus lett, hogy ő is ilyenfajta módon alávetette magát, és szolgájává lett annak. És nagyon tetszik ez a kép, hogy ilyen módon áll hozzá. Vagy a másik, ami jól ismert szakasz, ugye, ami ugyanezt mutatja be, a János 13-ban a lábmosás története. Ugyanezt csinálta. Hogy az alantas munkát, amit senki nem akar elvégezni, amit a legutolsó szolga végez a házba, azt kezdi el végezni, és azt mondja, hogy példát adtam nektek. Pont. Nem egy embernek adott példát Krisztus, hanem mindenkinek. Mindegyikünk számára példát adott azzal, hogy milyen módon kell hozzáállnunk. Hogy az, aki a mester, az Úr, azt mondja, hogy ha én az Úr, a mester, ezt teszem, akkor mennyivel inkább kell nekünk ezt csinálni, nem? Mennyivel inkább kell ilyen hozzáállással lennünk. Szóval elég komoly kihívás a számunkra Isten, mert nem azt mondja, hogy legyen pár ember diakónus, hanem hogy mind kezdjük el ezt tanulni, gyakorolni. Mind legyünk ilyen szívvel egymás felé. Hogy így tudjunk szolgálni a másik felé. Ez nem azt mondja, hogy most jövő héten mindenkit feladhatunk diakónussá, csak az, hogy van-e bennünk ez a törekvés, van-e bennünk az, hogy igen, én így akarok a közösségben lenni. Én így akarok jelen lenni. És aztán, hogyha azt mondjuk, hogy mit lehet családban szülőnek lenni, akkor a szülő az mindig egy ilyen szolga. A gyerekek kimentek, hogyha nem hallják, de sajnos, hogyha hallanak, nagyon visszaélnek fel, azt mondja, hogy az igében azt mondta apa, hogy úgyhogy nem mondjátok el nekik, légy szíves. De hogy alapvetően a szülő mindig így áll hozzá. Egyfajta ilyen szolgaként. A család felé, a gyermekek felé. Anyukánál nagy mánia nálunk ez, hogy oda parancsoljuk az asztalhoz, mert ha jön a család együtt, akkor mindig egyel kevesebb terítés van, vagy teríték van az asztalom. Hogy úgy is rohangál, úgy is pakol, úgy is diakónus lesz akkor. Így áll hozzá. Hiába ő a legidősebb, és neki kéne az asztal fölülnie, ő az, aki rohangál. Vajon tudunk-e mi is így hozzáállni gyülekezetben, ilyen módon együtt lenni? Aztán a 2 Korintus 3.6-ban ezt olvassuk, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, méghozzá nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek meglevenít. És azt mondja, hogy Ő tett minket alkalmassá, hogy az új szövetségnek a diakónusai legyünk. Ahogyan ő szolgájával volt az új szövetségnek, a zsidóságnak annak érdekében, hogy megismerik Isten, mi az új szövetségben vagyunk, ilyen szempontból szolgák, hogy szolgaként vagyunk a társadalomban, a gyülekezetben is, de a társadalomban is, hogy az emberek halljanak Istenről. Van-e ilyenfajta missziós, evangéliás hozzáállásod, amiben azt mondod, hogy kész vagyok így szolgálni. Ami nem azt mondom, hogy mindig missziózó, nem arról beszélek, csak azt mondjuk, hogy látszik-e az életedben az, hogy te nem törtetsz. És ez nem azt jelenti, hogy te legyen mindig egy lúzer, hanem az, hogy ne a törtetésedről ismerjenek, hanem arról a fajta pozitív, erőteljes hozzáállásodról. Látszik-e ez bennünk? És ez csak pár hely abból a 29-ben, amit a Bibliában van, ahol beszél a Szentírás arról, hogy mit jelent diakónusnak lenni. És ez mindegyikünk elhívása. Nem néhányaké, nem egy-két emberé, nem akiket felavatnak azoké, hanem mindegyikünk, hogy ilyen hozzáállással, ilyen módon, ilyen odaadással tudjunk lenni. Ugye arra hív minket Isten, hogy legyen ez egyfajta a legdicsőülte szolgálatok egyike, amire aztán mind büszke lehetünk, hogy milyen nagy szertességünk van. Hogy legyünk ebben versengők. Hogy ebben előzzük meg egymást, az ige fogalmaz. A szolgálatban, az alázatban előzzük meg egymást. Tudunk-e ilyen módon lenni? Szóval ezt látjuk a diakonusnak a tisztségéről, hogy milyen jellegű az. De akkor diakonusoknak mik a feladatai? Az első hatot szokták úgy magyarázni, hogy elkezdett nőni a gyülekezet, és az apostolok mindenféle feladatot szembesültek, és a fontos dolgokra elterelték a figyelmet, és akkor a kevésbé fontos le akarták passzolni. Elfigyeljen, ezeket csinál te, nekem fontos dolgom van. De bizonyos szempontból azt gondolom, ez elég komoly. Nem azt látjuk, azt mondanák, hogy ez fontos, amit én csinálok, hát ez a semmiség, ez marad neked, hanem az, hogy osszuk fel, hogy kinek mi az erősség, akkor az szerint. Nem tudom, láthatok-e már olyan szemét, akinek nem erőssége például a szolgálat. És mondjuk, hogy ő viszi ki az étet az asztalokra. Volt egy gyülekezet, ahol volt egy személy, akit befogtak, már itt van az, aki szokták csinálni, kisebb gyülekezet volt ez, nem mondom meg, hogy hol. Befogták őt, hogy akkor ő legyen az, aki kiviszi az ételeket az asztalra. Bent pakolták ki, és ölt a rongálós ember. Meg volt beszélve az, hogy fél egykor lesz az ebéd, és akkor 20-kor elkezdték kiholtani. És az a személy, őnek inkább mondjuk azt, hogy a Dumalitis volt a lelki ajándéka, nagyon-nagyon-nagyon lelkesen is jól tudott beszélgetni emberekkel, és indult ki két Weilinggal, ment ki, és neki el beszélgetni, és 5 perc futottak utána, hogy tedd már le azt az edényt! És akkor jó, oké, leteszi, igen, ez leteszi, neki el megint beszélni. És aztán végén, aki benn volt, már ő kezdte el kihordani, mert fél egyig, az a kettő edény került csak ki, amit kiabással kivitettek vele. Szóval, hogyha ilyen módon akarunk nem megfelelően rendelkező szemét ilyen szolgálatba állítani, akkor éhesek maradunk, ez nagyon fontos tanulság. De hogy értelemszerűen megvan az, hogy mit lehet őráruházni, és nem fog működni az, hogy hiába kérd, és legközelebb hiába mondod le, hogy figyelj, kiviszel mindent, utána dumálhatsz. Nem fog működni. Nem fogja tudni megcsinálni, akkor is beszélni akar, mert neki az az élet, hogy szeret beszélni. És egyébként egy nagyon evangélista lett aztán belőle, hát meg kell találni maga a helyét. De hogy mennyire van bennünk ez, hogy látjuk-e, és nem úgy látjuk, hogy hát ez a diakos falat az olyan másodlagos, azok is, ami nem olyan fontos, hanem hogy mennyire fontos. Már csak azért is, mert gondoltok bele, hogy az egyik, van két dolog. Az egyik az, hogy van ilyen mondásom, úgy hangzik, hogy a szeretet látszik, a többi duma. Ez ilyen nagy mániám nekem még annó. Azért már, hogy igazából az, ahogyan beszélek most én éppen itt elő, abból nem látszik annyira a gyülekezet szeretete. Az, amit csináltok minden napokban, abból látszik. Abból, hogy én itt szövegelek, abból nem látszik annyira Isten szeretete. Az, olyan Pisti mindig ekkora öleléssel fogad mindenkit az ajtóban, abból látszik. Abból, hogy én beszélek össze-vissza, abból nem látszik annyira Isten szeretete. Az, hogy milyen finom ételeket tudtok idehozni, abból igen. Az, hogy valaki egyből mindig keresi azt, hogy mit tehetnék érted. Az, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, én akarok biztosítani neked, hogy megjön a lehetőségre, hogy dicsőj Isten. Az, hogy éppen rend van, és nem mocsóba kell beinni, és csomó dolgot lehetne sorolni, azokból látszik az, hogy szereti az adott személy a többi embert. A szeretet látszik, és a diakonusot teszik láthatóvá. nem a beszélő emberek, a diakonusok teszik tehát a tovább. És beszélhet nagyon szépen az ígérdető, de azok, akik benne, hogy gyülekezetben, azok nem vele találkoznak, hanem azokkal, akik láthatóvá tesznek mindent a gyülekezetben. A diakonusok munkájával találkoznak. Ahogyan kinéz, ami van, azt fogják látni. Mert mit látsz először? Jó, Pistin kívül, most azt a pont nincs itt, de mindegy. Azt látod mondjuk meg, hogy rend van-e, tisztaság van-e, vagy sem. Azt érzed meg, hogy megcsap a kávénak az illata. Mert azt érzed meg, hogy nem bűzárad mindenhonnan. Azt, hogy így idejesz, és például ne kell futni a mosdóba, és hogy van mosdó, és van tiszta a mosdó. Itt ami van papírtörlő, van WC-papír, van mindenfajta dolog, ami kell. Nem a presbitereket találkozol elsősorban, meg az igedezőkkel, hanem egy csomó olyan dologgal, ami a diakonusok munkája. Sok szempontból messze fontosabbá tud lenni az, mint sok minden más. És ott van a nagy kérdés, hogy akkor mennyire tudjuk értékelni mindezt? Mennyire látjuk napesítetes volna, hogy mi minden van, de ezekben bejövő emberekkel találkoznak hamarabb, mint az igedezéssel. Mennyire figyelünk arra, hogy a látható szeretet az fontos, hogy annyira közebben. Az első megfelelő helyre kerüljön a közösségben. Szóval 6-ban azt látjuk, hogy a helyi gyülekezet kapcsán a fizikai funkcióról és a szükségetekről gondoskodtak. Ez az egy dolog, amit csináltak. A fizikai funkciókról és a szükségetekről gondoskodtak. Ezek az emberek rendelkeztek a szolgálat, meg a segítségnyújtásnak az ajándékaival. Illetve az elhozó korábban is, ezek az emberek azok, akik mozgásba hozzák önmagukat, és elkezdik ezt csinálni. Bennük van ez a fajta készség, ez a fajta szándék, hogy ezt tegyék. És a második fő feladata az a szükséget szenvedők felé a jótékonyságnak az irányítása, vezetése, meg a szolgálata a fizikai dolgok területén. Hogy legyen ilyen szempontból ne csak befele, hanem kifele is látható Krisztus szeretete. Ugye a diakonusok szoktak általában a helyi gyülekezetnek a szolgálatában a jótékonysági részt vinni. Mert hogyha egy nagyon kolerikus személy teszel meg a jótékonysági részre, akkor azt mondja, hogy oké, akkor mutasd a papírt, hogy hogyan költötted a fizetésedet. Ha! Ne gyere ide kajáért. Old ezt meg, utána jöhetsz majd hozzánk. Mert ez lenne a reakció, ez lenne egy kolerikus a reakciója, hogy majd akkor megnézzük, és akkor helyre tesszük. Hát valószínűleg nem sok embert érnénk el ezzel ilyen nagy szeretettel, de hogy teljesen más ilyen tekintetben a diakonusnak a hozzáállása, más módon ragadják meg a dolgokat. És ők azok, akik sokkal hamarabb észre is veszik, akik jobban meglátják mindezt, rááll a szemük, rá a tettük, rááll a gondolkodásuk. Na, a diakonusok beállítása a szolgálatba. Nekem nagyon tetszik az, hogy a szolgálatbeállítás történik, hogy azt mondja, hogy az igaz, hogy választhatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Kezdi azzal, hogy ti válasszátok ki őket. Nem maga az, hogy kik azok, akiket elhív Isten diakónusnak. Nem azt mondja, hogy vedd észre, hogy kit hívott, azt mondja, hogy válasszátok ki őket, meglátjuk milyen fajta módon. Azért is, mert a diakónusnak a jellemzője okán amúgy is olyan személy, aki nem fogja vágyni azt, hogy diakonus sávassák, hiszen magában a szolgálatában benne van az, hogy nem arra vágyik, hanem a tisztségre, hanem a szolgálatra. Pusztán olyan személy, aki önmagát mozgásba hozza. Nem másoktól várja azt, hogy ezt leismerjék, hanem önmagát mozgásba hozza, hogyha meglátja, hogy van valami tennivaló, és azt megteszi. Így ilyen módon működik. Nem pozícióra, csak nem bírja ki, hogy ne cselekedjen. Nincs önnél diakonus. Mi érdekes, nem, hogy önnél presbiter van? Biblia mondja is, hogy jó dolog az, hogy valaki vágja a püspökségre. Múlt héten néztük azt, hogy a püspökség, ugye a vén püspök, meg a pásztor, az a három szó, az általában átfedésben használta a Szentírás, használja a Szentírás, tehát hogy egymásnak szinonimájaként működik. Arra azt mondja, hogy jó dolog, hogy valaki erre vágyik. A diakonosnál nincs ilyen. Milyen érdekes, nem? A diakonos nem vágyik, ő csak csinálja. Mennyivel jobb karakter ilyen szempontból. A gyülekezetek akkor feladatra kiválasztva ezeket a személyeket. És amit használ, hogy választhatok ki, az a görög szó, most nem mondom görögül, de hogy szemeljetek ki ilyen embereket. Mondjuk ez, hogy szemeljetek ki. Hogy keresd, figyeld azt, hogy ki az ilyen ember. Keressétek ezeket. Keresetek azért is, mert ők maguktól nem fogják magat előtérbe helyezni. Hogy feladata a gyülekezetnek meglátni, hogy kik azok, akik ilyen módon, és ezek jól szolgáló lelkülettel vannak. Hogy kik azok, akik ilyen lelkülettel állnak hozzá, nem derogál metein dolgokat, gyakorlati dolgokat. Azért válaszátok ki őket, személyitek ki őket. Mi alapján? Egyrészt akikről jó bizonságot tesznek. itt is ami az eredeti szó, ami van, azt mondja, hogy olyanokat, akikről tanúság van, akik már bizonyítottak. Akiknek egyszerűen látszik az, hogy így cselekednek, így csinálnak dolgot. Akinek, hogyha ha látod mondjuk, hogy ott van egy leeső zsebkendő, és mondjuk az látszik az is, hogy ezt úgy van, hogy ez használt, és biztos, hogy nem a gyerek hajtogatott bele kisrepülőt, hanem vagy másra használták, akkor nem derekben neki felvenni, és üdvön a szemétbe. Pedig azért nem annyira kellene fogni az ilyet, nem, hogy a más tartja a zsebkendője, ne. De hogy nem fog mi derogálni neki, és az ilyen dolgokban észre lehet venni. És azt mondja, akik kapcsán, hogy akit nem látod azt, az élete, a cselekedete, alátámasztja azt, hogy ő ilyen személy. És biztos van olyan személy, vagy olyan terület benned, ami, hogyha arra a területre gondolsz, akkor egyből összekötöd egy személy, hogy ő az, aki. És ne kezdek el példákat sorolni, mert akkor véletlenül kihagyni magad, hogy szándékosan kiemelni embereket, csak hogy egyből összekapcsolódik bennünk az adott terület, meg a szolgálat. De nem elég az, hanem van egy másik fontos terület is, amit kiemel, hogy azt mondja, hogy akik terve vannak lélekkel és bölcsességgel. Szóval amellett, hogy meglátják a dolgot és teszik zsigerből, önként, és látják ezt mások is, de nem azért, mert ezek az emberek maga mutogatnak, hanem azért, mert nyilvánvalóan tesznek, emellett terve vannak Isten lelkével és bölcsességgel is. Olyan személy legyen ez, aki telve van Isten lelkével, bölcsességével. Gyakorlati dolgok mellett ott van a lelki terület is, ami látható módon fontos a számára, és abban él, és abban cselekszik. Ebből kicsit szűkül a kép, igaz? És akkor azt mondja, hogy úgy folytatja, hogy őket állítsuk be ebbe a szolgába. Na, itt van a kedvencem! Ha eddig is volt pár, de itt van még egy. Őket állítsuk be ebbe a szolgába, és az a szont használ, ez azt jelenti pontosan, hogy őket kinevezzük majd. Kinevezzük majd. De a jövő időben őket fogjuk beállítani, hogy kinevezzük. Keressétek az embereket, lássátok meg, kik azok, lássátok azt, hogy telve vannak Isten lelkével és bölcsességgel, na és majd akkor őket pedig kinevezzük. És ez roppant érdekes dolog, és nem véletlen, hogy ezt a szót használja. Utána néztem a szótárban, mit is jelent a kinevezés. Ugye ezek a személyek nem vágynak tisztességet, hogyha azt mondják, hogy legyél te ez vagy az, akkor a személyek azt fogja mondani, hogy nem akarom, mert nem vágyok erre. És ha ugye emlékeztek, hogy a presbiterni, azt látjuk, hogy ott van ilyenfajta törekvés, egy Timóteus 3-ben benne van az igaz beszéd, ez valaki büszkeségre törekszik, akkor szép feladatra vágyik és kúdan nagyszerű. Itt valami mást látunk, hogy nem pressére vágyik, hanem a kinevezés szó, megnéztem a nyelven, hogy hol, a közszolgálati lexikonból kikerestem. A kinevezés szemben a munkajog területén alkalmazott munkaszerződéssel, amely a munkáltató és a munkavállaló megállapodását tartalmazza. A kinevezés valójában egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat, a munkavállaló a kinevezés tartalmát nem alakíthatja. És nagyon tetszik ez a kép, hogy ezt a szót használja, kinevezés. Mert az van benne, hogy a másik, hogyha maradok egy a munkaterületén, a munkaszerződésnél leül a munkaadó, leül a munkavállaló, neki állnak tárgyalni, és akkor van olyan munka, azt mondja, hogy csak írd alá, hogy örülnek, hogy kaptál a munkát, de van olyan munka, hogy lehetne tárgyalni, akkor miről van szó. Mert kíváncsi, hogy sikerült a munkatárgyalásod. És így működik ugye alapvetően ez a dolog. A kinevezésnél nem így van. A kinevezésnél azt mondják, hogy te mától itt vagy, ebbe vagy ezt fogod csinálni. A rendőrségnek hatóságnál ez működik. Talán tudatosan ezt nem tudom. Hogy nem megbeszélik, mert jó, azért megbeszélik, mert általában normálisak a főnökök, de nem kell, hogy megbeszéljék, hanem kineveznek, és te akkor ilyentől kezdve ezt fogod csinálni, pont. Ilyentől kezdve te ez vagy. Ilyentől kezdve te százados vagy. Például. Ugye, a kinevezés tartalmát nem alakíthatja. A kinevezés egyoldalú, a kinevező jelen esetben a gyülekezet oldaláról történik. És ez nagyon megragadott engem, amikor ezt olvastam még korábban, mert arra jöttem rá, hogy igen, ez kicsit más, mint a presbiteretnél zajlik mindez. És a gyülekezet feladata keresni azt, hogy ki ilyen személy, azt kell keresni, hogy kinek látszik ez az életén, az ilyenfajta sűrűlődés, forgolódás, ki az, aki ebben él, akinek az élete teljesen van Isten lelkével és Isten bölcsességével, és a gyülekezet az ilyen szemét kinevezik, ilyen kézletítés imádságait látjuk. És ha ezt összegezni akarjuk, akkor azt látjuk, hogy a diakónus egy olyan személy, aki nem a presbiterség előszobájában van. Nem arra van az, hogy majd fel fog nőni oda, és addig is olvasok fel ilyennek, nem csak arra készül, és ez egy állomás előtte, hanem van olyan, hogy valaki presbiter, de mondjuk diakónus lelkület is van benne, és van olyan, hogy valaki diakónus, de van benne presbiteri lelkület is. Lásd ugye például Fülöpöt meg Istvánt, jobban meg is maradtak ilyen szempontból, mert bőve volt az ő történetük. De a lényeg benne az, hogy olyan személy, aki folyton mozgásban tartja önmagát. Aki folyton így áll hozzá. És nekem azért tetszik ez a fajta lelkület, mert ha nézd, akkor a Bibliában ezt tette Krisztus. Igazából egyszerre volt mint a presbiterre is, de a diakónosra is. Hogy folyton mozgásban tartja önmagát. Ugye olvasunk el, amikor azt ír az ige, hogy ott megy a hajó, és Jézus alszik benne a vihar közepén, mert már annyira kifáradt abban, amit előtte csinált. Mert nem áll meg. Mert mindig keres azt, aki ki a rászoruló. Amikor lát egy beteget, akkor oda, és akkor gyógyítani akarja őt. Mert nem bír nem cselekedni. Amikor pihenni kéne, akkor is valamit csinál. Amikor az, hogy na most akkor itt van az 5000 ember, akkor az 5000 ember kezd el figyelni. Amikor végre a tanítványokkal elvonulsz, hogy félleg egy csomó dolog volt, most végre vonuljunk egy nyugodt helyre, csodabőlnek, elmennek oldalra, elmennek messzire, hogy akkor most csak együtt lesznek is, nyugi van. Szóval ott a sokaság is mit csinál? Azt mondja, hát akkor kezdjünk el foglalkozni velük. Nem, önmagát mozgásba hozta. Amikor ott vannak az 5000 ember megvendégelés, és akkor azt mondja, hogy figyelj Jézus, tök jókat mondtál, nagyszerű volt, ez iszonyat jó konferenciát tartottunk a mai nap folyamán is, most már este van, küldjük őket haza, mert hát aztán már éjjesek, eztek, hát nincs kajánk. Azt mondja, nem, mi csináljuk ezt meg? Egyszerűen az van Jézusban, hogy ő az, aki mindig cselekedni akar. Aki nem bír nem jelen lenni. Nem bír nem aktív lenni. És a Filippi 2-ben, amikor a Krisztus himnuszt olvassuk, akkor ugyanazt látjuk, hogy ő kész volt engedni esetben az atyának, és feladott mindent, és szolgai formát vett fel. És engedni volt a halálig, mi pedig a kereszt halálig. Azért, hogy te meg én most itt lehessünk. Azért, hogy megismerjük azt, hogy Krisztus megváltott minket a bűneinktől, hogy van szabadulás, hogy van kegyelem, hogy van örök élet ő benne. Hogy az, amit tett, az is egyfajta ilyen mondom, a diakonusi szolgálat is volt felénk. Nagyszerű mindent adott erre. És azt látjuk, hogy a diakonusnak, akiről most szó van, a tevékenység az nagyon sokrétű. És ezt végig is néztük, hogy nem kezdem ismételni újba az egészet. Nagyon sok minden az, amit kell tenni. De nem is kell szerintem, mert valahogy felismerni az ilyenfajta lelkületű embert. Mondhatni, evidens az ilyen személy. Akkor is ő maga elbújik. És az a személy látható, mert tevékeny. Már a szeretet látszik. Többet az esetben arról éppen most. De az a személy az látszik. És ezek a személyek sokszor láthatók lesznek azért, mert azért, amit tesznek. Szoktuk azt mondani, hogy amikor valaki elmegy egy diakonosi személy, elmegy egy gyülekezetből, az nagyon mély nyomot tud hagyni. A hiánya. Az, amit ő tett, akkor ez talán leginkább látható, hogy mi mindent veszítünk a gyülekezet. És látható, hogy a gyülekezetben látható, van is, aki betér ide. De az a diakonus, akit szeretnénk hogy felavatni, személyeket, vagy megtalálni, akkor úgy kell keresni azt, mondja az iga, hogy keresni, ki az, aki ezt selekszik, ki az, aki telve van Isten lelkével, és telve van Isten bölcsességével. És ez a három feltételt adja hozzá. És a Biblia pedig azt mondja, hogy ha láttok ilyen embert, mert keresik ezeket, mert keresitek ezeket, mert fürkésztek, hogy hol vannak ezek, akkor ők maguktól nem fognak odajönni, de akkor helyezitek őket tisztségbe, mert olyan Krisztus is szolgálni jött, hogy életet adja másokért, ezek az emberek is ezt teszik. Úgyhogy most ezen a házi feladatot tudtok, hogy van erre még akár a mai jelölésig időpont, akár a következő hetemben, a következő években is. Hogy egyrészt kezd el keresni azt, hogy te hogyan tudsz ilyen lelkülettel lenni. Hogyan tudsz ilyenfajta diakóniai hozzáállással lenni egy gyülekezetben. Hogyan tudsz ilyen diakoni hozzáállással lenni a társadalomban? Hogyan tudsz olyan személyé válni, aki mozgásba hozza önmagát? És ez nagyon nehéz dolog, nem? Még az is nehéz, hogy felálljunk a székből, és utána azt mondjuk, hogy nem zabálni fogok, hanem kicsit edzeni, mondjuk még ilyen mozgásba hozzás is nehéz. Nem, hogy másokért. Még saját magunkért is nehezen hozzuk magunkat mozgásba. Még mikor a kutya nagyon akar menni sétálni, akkor is nehéz felállni, nem? Hogy el kell menni vele sétálni. Talán a gyerek mondja azt, hogy apa, menjünk valahol. Jaj, menjünk valahol. Azt mondja, hogy másokért tedd ezt. Hogy legyen olyan hozzáállás benned, hogy másokért teszed mindezt. Legyen bennünk ez a hozzáállás, és lássuk meg, hogy ki az, akiben van. Hogy aztán, hogy látjuk azt, hogy Istennek a lelke betölti őt, és az ő bölcsessége ott van az életében, akkor, amire hívja az szakasz is, keresétek őt, és ott helyezétek őt ebbe a tisztségbe. Úgyhogy Erről lehet még szó majd a következő hetekben is, és a jövő héten pedig már azt nézzük meg majd, hogy mind a presbiter, mind a diakonus kapcsán, hogy mik azok a jellemzők, amik rájuk jellemzők. Addig is házi feladat, na nem, pedem. Elég ez az eddig is. És inkább imádkozzunk. Uram, én szeretném neked hátadni azokat, akiben ezt a fajta diakonusi szolgáló szívet helyezted el. És köszönjük a Uram azt, hogy ők nem csak vézik ezt, hanem minták is lehetnek a számunkra. Olyan fajta minták, akiket mi is akarunk követni, akiké mi is bizonyos módon akarunk válni. Uram, köszönöm azt, hogy te egy ilyen hozzással voltál az egész világ felé. Hogy te kész voltál nem degradálnak tartani azt, hogy neked meg kell halni értünk, hanem feladtál mindent. És te szolgáltál felünk, és nekünk így van új életünk te benned. És kérlek, Uram, hogy adj nekünk egyrészt ilyen fajta odaadó szívet, másrészt olyan fajta szemet, ami látja az ilyen személyeket, hogy tudjuk ezt kifejezni, elismerni, tudjuk ezt mindenki más számára láthatóvá tenni, hogy tudjuk őket példaként odahelyezni az egész gyülekezet elé. És köszönöm, Uram, azt, hogy a gyülekezetünkben vannak ilyen személyek, akik valóban a többi ember számára mintául tudják adni azt, hogy milyen a te szereteted. Akik tudnak eszközök lenni arra, hogy amikor valaki bejön hozzánk, akkor láthatóvá tegyék a te szeretetedet. És szeretnénk, Uram, ebben dúskálni. Szeretnénk, Uram, az ilyenfajta hozzáállásról híresek lenni. Nem azért, hogy minket elismerjenek, hanem azért, hogy téged elismerjenek, Uram. Mert minden dicsőség egyedül a tied ebben. Amen.